Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 130. Zsoltár első versét énekeljük. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 300. dicséret, mind a 4 versét. A 300. ének így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. részének 35-től a 41-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Márk evangéliuma 4. részének 35. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Ugyanezen a napon, amikor este lett, Jézus így szólt tanítványaihoz. Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokasságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Azt énekeltük az előbb, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Valóban hozzád jövünk, mert kihez mehetnénk máshoz. Nálad van életünk minden helyzetére a megoldás. Örömünkben hálát adhatunk neked, félelmeinkben hozzád jöhetünk, mert te el tudod oszlatni minden aggódásunkat, minden félelmünket, le tudod csendesíteni a lelkünkben zajló viharokat is. Urunk, te jól tudod, hogy ki milyen érzéssel érkezett a mai Isten tiszteletre. Lehet, hogy éppen úgy érkeztünk, hogy a lelkünkben valami nagy-nagy vihar tombol, és nem tudunk igazán elcsendesedni, nincs békességünk, hiányzik a te minden értelmet felülhaladó békességed a szívünkből. Amikor eljöttünk ide a te házadba, ahol a te jelenléted megvidámít, élted, bátor szívet ad, arra kérünk, hogy csitítsd el mindazt, ami zakatol bennünk, ami nem engedi, hogy odafigyeljünk a te igédre, ami visszatart bennünket arra, hogy egészen oda szenteljük az életünket neked. Így hozzuk eléd bűneinket, hogy azokra bocsánatot nyerjünk nálad, mert addig nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. És arra kérünk, Urunk, hogy lelked által szólíts most meg minket, az igén keresztül, hogy megértsük akaratodat, hogy világossá váljék számunkra a te igéd útmutatása, és a félelmeink helyett benned tudjunk bízni teljes szívünkkel. Hisszük, Urunk, hogy nem hiába vagyunk most itt, hanem te magad szólsz hozzánk, és lecsendesíted a szívünket. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük most a 239. énekünk első versét. A 239. ének első verse így kezdődik. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a Zsoltárok könyve 56. részének a 4. versében, ahol a Zsoltáros így imádkozik, ha félek is, benned bízom. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy mindannyian szívesen hallgattuk ezt a történetet, ahol Jézus úrrá lett a természet erői a viharok fölött is, és a tanítványok számára a megmenekülés jelentette a Jézus közelsége. Ezt a történetet én már egészen kisgyermekkoromban hallottam, és akkor el is raktároztam magamban ennek az üzenetét, hogy Jézus milyen hatalmas, ő előtte még a természet erői is meghódolnak, és arra is gondoltam még gyermekfejjel, hogy amikor éppen egy nagy vihar volt, szélvihar, hogy ha Jézus most itt lenne, akkor csak szólna egyet, hogy hallgass, némulj el, és akkor már is megszűnne a vihar. És én ezt hittem is, hogy ez így valóban meg is történhet. De van ennek az igének egy másik üzenete is, amikor Jézus számon kéri a tanítványok hitetlenségét, kishitűségét. És ezt a részét a történetnek értettem is, meg nem is. Értettem azt, hogy Jézus több hitet vár a tanítványaitól, az övéitől, de magában a történetben nem találtam, hogy hol kellett volna a tanítványoknak másképpen cselekedniük. hiszen ők azt tették, amit tenniük kellett. Amikor Jézus azt parancsolta, vagy azt kérte, hogy menjünk át a túlsó partra, szó nélkül engedelmeskedtek. Beültek ők is mind a hajóba, és indultak, hogy átkeljenek a túlsó partra. Aztán, amikor jött a vihar, ők arról nem tehettek, hogy most váratlanul kitört a vihar, és azt tették, amit tenniük kellett. Ha a hullám átcsapott a hajón, és víz került bele, gyorsan kimeregették, és igyekeztek tartani a hajót egyenesben, hogy mire megszűnik a vihar, addigra minden rendben legyen a hajóban. Aztán látták, hogy nem mennek ezzel semmire, mert nem győzik a vizet kimerni, nem győzték a hajót irányítani, túl nagy erővel kellett szembenézniük, és akkor szóltak Jézusnak, fölkeltették őt, Jézus pedig az ő hatalmával megoldotta ezt a problémát. Csak miért mondta nekik a végén Jézus, hogy hol van a ti hitetek, miért féltek ti kicsiny hitűek? Hát miben volt kicsiny a hitük? Mit hiányolt bennük Jézus, hiszen pontosan azt tették, amit tenni kellett. Mit kellett volna még tenniük, és ezt nem értettem ebben a történetben. És ez a kérdés azért is fontos számunkra, mert nem csak arról van itt szó, hogy ha én akkor ott lettem volna abban a hajóban, akkor én is azt tettem volna-e, amit a tanítványok tettek, vagy másképpen viselkedtem volna, hanem meg lehet találni a párhuzamokat az akkori történet és a mi életünk között, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy hasonló helyzetben akkor én hogyan lépek, mit gondolok, mit érzek, mit cselekszem, és Jézus hogy fogja látni majd akkor, hogy én hitből cselekedtem, vagy hiányzik belőlem a hit. Vajon Jézus engem hívőnek lát-e akkor, vagy hitetlennek lát engem? És hogy a hiten milyen sok múlik, azt nagyon jól tudjuk, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak van örök élete, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Akkor nézzük meg, hogy mit jelent ez a mi életünkre nézve. Hiszen mi is ugyanúgy hajózunk az élet tengerén, ahogy annak idején Jézus és tanítványai a genezáreti tó tükrén. Vagy úgy hajózunk, mint azok a tanítványok, akik Jézussal egy hajóban voltak, vagy úgy, mint az a többi hajó, akik ott voltak még a nyomukban, ők is a tó vizén voltak, csak éppen Jézus nem volt ott velük a hajóban. Akár így, akár úgy, ahogy az életünk folyik és telik, jönnek a viharok, és utolérnek bennünket. Teljesen váratlanul és elemi erővel jöhetnek ezek a viharok. És azokat is eléri a vihar, akik Jézus szavának engedelmeskedve indulnak, azokat is eléri a vihar, akik Jézus közvetlen közelében vannak, akik egészen közel vannak Jézushoz. Ebben nincs kivétel. Milyen viharok jönnek az életünkben? Lehet, hogy reggel még csendben el tudtuk az igét olvasni, és felkészültünk arra, hogy amire az Úr megtanított bennünket aznap reggel, arra odafigyeljünk, de talán akkora viharra mégsem számítottunk, hogy nem sokára kezdődik egy szóváltás a családban, mindenki védi a maga igazát, és egyszerre oda lett a békességünk, nagy vihar keletkezett a családon belül. Egy pár perccel azelőtt még szélcsend volt, és hirtelen ránk tört a vihar. Vagy ahogy elindultunk a házasságunkban, minden olyan szépen indult, hogy hát mi szeretjük egymást, akkor mi mindennel meg fogunk tudni küzdeni. Nem lehet olyan nagy vihar, amiből győztesennek kerülnénk ki, hiszen szeretetben indultunk, Isten áldását kértük, és mégis egyszer csak jött a vihar, jöttek a viharok, már nem értjük meg egymást, már meghidegült a szeretet, ott vannak a viharok bennünk. Vagy amikor a munkahelyünkön összeütközésbe kerülünk a főnökünkkel, vagy a főnök a beosztottjaival, hirtelen az egész munkánk, állásunk veszélybe kerül, és azt veszik észre, hogy ami olyan biztos talaj volt a lábunk alatt, most egyszerre bizonytalanná válik, veszélybe kerül, a viharok szaggatják, tépik az életünket. Megdöbbenünk, hogy sokkal nagyobbak ezek a viharok, mint amikkel mi meg tudnánk küzdeni. És amikor még arra is rájövünk, hogy nem is azok az igazi nagy viharok, amelyek kívülről érnek bennünket, hanem amik ott dúlnak a lelkünk mélyén, amikor perbe szállunk Istennel, amikor azt nem értjük, hogy miért engedi meg ezt vagy azt, ahogy a tanítványok is döbbenten látják, hogy Jézus nyugodtan tud aludni akkor, amikor ott van a nagy baj. Mi is nem értjük, hogy Isten miért engedi meg, hogy ilyen viharok legyenek bennünk. Miért enged ennyi szenvedést, miért enged ennyi nehézséget. És ott vannak bennünk a félelmek, mert annyi kudarcot élünk át, amikor azt érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, nincs akit segítségre kérjünk. Miért is félünk? Azért félünk, mert nem vagyunk urai a helyzetnek, nem vagyunk képesek felülkerekedni a bajokon. Félünk, amikor nem jutunk előbbre valamiben, amikor akadályok jönnek, amikor látjuk, hogy nem sikerül a gyermekeinket jól nevelni, ott van bennünk a félelem, mi lesz a gyermekeinkkel, mi lesz belőlük. Ott van, hogy nincsenek megelégedve a munkánkkal. Ott vagyunk, hogy látjuk, hogy fordul egyet a történelem, és egyszer csak valami más lesz, valami rosszabb lesz. Tele vagyunk aggódással és félelemmel. És pontosan ez az, amiről Jézus beszél, hogy félünk és aggódunk olyankor is, amikor nem kellene. A tanítványok rettenetesen féltek, amikor a hajójuk a természeti erők játékszerévé vált. De hát honnan kellett volna nekik tudniuk, hogy Jézus képes a vihart is megállítani. Hiszen Jézus addig még nem tett ilyet. Mi is azért tudjuk, mert itt le van írva a Bibliában, és elolvastuk ezt a történetet, és ezért tudjuk, hogy Jézusnak van hatalma még a szél, meg a tenger hullámai a vihar fölött is. De szegény tanítványok honnan tudhatták volna? Nos, hát itt van a helye a hitnek. Ha a tanítványok hitték volna, hogy ott közöttük Jézus személyében maga a nagy Isten van közöttük, akkor egészen másként álltak volna a dolgokhoz. Ők ismerhették az Ószövetséget, a Zsoltárokat. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy nem sokkal később Simon Péter a pünkösdi prédikációjában sok helyen idéz a Zsoltárok könyvéből, és a Zsoltárokban több helyen is vallástétel hangzik el arra nézve, hogy Isten képes megfékezni a viharos tenger hullámait. Csak két ilyen ige részt hadd említsek a Zsoltárok könyvéből. A 89. Zsoltár 10. versében ezt olvassuk. Te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. A másik, a 65. Zsoltár 8. versében. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. És még van más példa is a Zsoltárok könyvében. Ha csak ezeket ismerték a tanítványok, és azt tudták és hitték, hogy az a Jézus, aki itt van velük a hajóban, ő valóban isteni erővel bír, és hogy maga Isten van itt közöttük, akkor nem kellett volna így félniük, mert ha itt van velük az, aki mindezt megteheti, akkor csak szólniuk kell neki, addig sem kell félniük, hanem biztonságban vannak. De ehhez valóban a hitre van szükség. Ott volt Jézus, csak éppen aludt. Ez megint csak rémületre adott számukra okot, hogy az a Jézus, aki most itt legalább egy kicsit besegítene nekünk, ő is alszik. Hát nem törődik velünk. Pedig ez a helyzet, hogy Jézus ott nyugodtan aludni tudott, ez is bátorságot és erőt önthetett volna beléjük. Hiszen ha Jézus, aki előre tud mindent, aki tudja azt is, hogy hirtelen rájuk fog törni a vihar, ha ő ezzel együtt nyugodtan tud aludni, akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj, mint ami ennek látszik. Ha Jézus olyan békességgel alszik ott, amikor körülöttük tombol a vihar, akkor Jézus nem esik kétségbe, akkor nekünk sem kellene kétségbe esnünk. Életveszélyben is nyugodtak maradhatnának, hogyha van erre elég hitük. Látszik, hogy Simon Péter, aki ott volt a hajóban, megtanulta a leckét, mert évekkel később, amikor őt elfogták és börtönbe zárták, következett az, amikor elővetetik, hogy kivégezzék őt. Túl sok reménysége nem lehetett akkor, mert Jakabot, az ő tanítványtársát nem sokkal előtte végezték ki, és ott a börtönben, azon az éjszakán olyan békésen aludt, a kivégzésére készülve, hogy az angyal is alig bírta fölébreszteni őt, hogy jöjjön már ki a börtönből, mert most szabadulást nyert. Péter megtanulta azt, hogy teljesen rábízza magát Jézus Krisztusra. Minden félelmet el tudott venni Jézus az ő szívéből. Jézus kérdése jogosan hangzott az övéihez. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? És ez a kérdés hozzánk is szól. Miért féltek ennyire? Hol van a ti hitetek? Még mindig nincs hitetek? És bizony be kell vallanunk, hogy még mindig nincs. Nem mertünk ráhagyatkozni teljesen az Úrra. Ismerjük azt az igét is, hogy minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van reátok. És mi mégsem tesszük ezt. Mint amikor felszállunk a buszra vagy a vonatra, letehetnénk azt a csomagot, amit addig cipelünk, de nem tesszük le, hanem ugyanúgy terhel bennünket. Már az Úrral járunk, és visszük életünk félelmeit, terheit, aggódásait, mind-mind letehetnénk, de nem merünk ráhagyatkozni. Hogy olvastuk a zsoltáros imádságát? Ha félek is, benned bízom. Ha félek is, benned bízom. Ezt hiányolta Jézus a tanítványaiban. Ha félek is, benned bízom. És lehetne most felsorolni, hogy ki mitől fél. Félünk a betegségektől, félünk a holnaptól, félünk a katasztrófáktól, azzal együtt, hogy az utóbbi időben a nagy-nagy katasztrófák mind elkerültek bennünket, de hát, ha mégis jön egy másik. Vagy félünk attól, hogy amikor kiderül, hogy azon a leleten, amit az orvosi vizsgálat során kiállítottak, valami nagy bajról szóló üzenet fog rákerülni. Jaj, nehogy gyógyíthatatlan, megfordíthatatlan legyen a betegségem. Annyiféle félelem van. Ha félek is, benned bízom, mondja a zsoltáros. Ahogyan énekeltük, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Jézus azt akarja, hogy a félelmeink között is lássuk őt, a láthatatlant, bízzunk benne teljes szívünkkel. Jézus már előre látja, hogy fog az a vihar lecsendesedni és elcsitulni. Én azt hiszem, hogy a tanítványok már képtelenek voltak el is képzelni, hogy egy perc múlva itt teljes nyugalom és csend lesz. Jézusnak nincs lehetetlen. Kétségbe esünk, itt már én nem tudok semmit tenni. Én már tehetetlen vagyok. Képtelen vagyok letenni a boros poharat. Hiába akarok megváltozni, hiába akarok a rossz szokásaimmal szakítani, nem megy. Félek, mert minden nap csak rosszabb lesz. De Jézus jön, hogy szabadítást adjon. És ahogy Jézus csak szólt egy szót, minden rendbe jött. Vannak olyan biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy itt, amikor viharba került a hajó, akkor nem csupán annyi volt, hogy egy kicsit nagyobbra sikeredett a vihar, hanem a pokol erői is mind-mind megpróbálták Jézust elveszíteni, és ennek a támadásnak lettek a tanítványok is a részesei. Ezért is volt akkora a félelmük. De Jézus szava itt is elég arra: hallgass, némulj el, és nagy csend lett. Nincs az a belső békétlenség, amit Jézus Krisztus meg nem tudna nyugtatni. Nincs az a kétségbeejtő helyzet, amiben ő ne tudna segíteni. Olyan szépen fogalmazza egy énekünk: az én erőm kicsiny, s a bűn erős nagyon, te tudsz, s akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Jézusban bízzunk, Jézushoz meneküljünk, felszabad őt ébreszteni. Nem vette zokon, amikor a tanítványok fölkeltették őt, nem mondta az, hogy hagyjatok már aludni, nem látjátok, hogy alszom, hanem a vihartól még tudott nyugodtan aludni Jézus, de amikor az övéinek a kiáltását hallotta, fölkelt és cselekedett. Hát hogy ne zavarhatnánk őt? Erre is mondott példázatokat. Amikor az éjjel zörgető barát példázatát elmondta, hogy addig zaklatta barátját, míg föl nem kelt, hogy kenyeret adjon neki, hogy az a barátja, akinek nincs kenyere, meg tudja a vendégeit kínálni. És az imádságra mondta Jézus ezt a példát, hogy tudjunk ilyen kitartóan imádkozni. A mi Urunkat nem zavarja az, ha mi imádságainkkal zaklatjuk őt. Jézus nem vette rossz néven, hogy a tanítványai fölébresztették. Közel van az Úr mindenkihez, aki őt hívja. Jézus itt van most is velünk, láthatatlanul, és ha félünk is, bízhatunk benne. Csak ő arra tanít bennünket, hogy ne essünk kétségbe. Ne jussunk el odáig, hogy elveszítjük a reménységünket is. Hanem azt tudjuk, egy hajóban vagyunk ő vele, és ő megoldást ad életünk minden viharában. Ha félek is, benned bízom, mondja a zsoltáros, és mondhatjuk mi is vele együtt. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a mi Urunk az ő szeretetével közel van hozzánk. Bízzunk hát benne teljes szívből. Ámen. Válaszképpen az elhangzott igére, a 294. énekünk második versét énekeljük. A 294. ének második verse így kezdődik: Jézus, menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te nem akarod a tiédet elveszíteni, nem engeded, hogy a kísértő teljesen elpusztítson bennünket, hanem azt akarod, hogy higgyünk és bízzunk benned, mert te a segítségünkre sietsz. Csak amikor aludni látunk téged, akkor sokszor a kétségek gyötörnek, nem kapunk azonnal választ az imádságunkra, vagy megváradsz bennünket. Tanítasz arra, hogy meglássuk, mennyire egyedül vagyunk nélküled, mennyire rád vagyunk szorulva. Mi mégis 10 körömmel is meg akarjuk oldani a magunk helyzetét. Taníts meg rád hagyatkozni teljes szívvel. Kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Vedd el minden félelmünket. Vedd el aggódásunkat. Hiszen te jól tudod, mire van szükségünk. És nem kell félnünk. Nem kell elcsüggednünk. Ha most is éppen olyan helyzetben vagyunk, aminek nem látjuk a megoldását, hadd kiáltsunk hozzád. Te tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Imádkozunk az előttünk álló lelki alkalmakért, az evangelizációs hét estéjéért, ahol minden este meg fog szólalni a te hívó szavad, döntésre hívó igéd, hogy egészen melletted tudjunk dönteni, és életünket rá tudjuk bízni. Áld meg az ige hirdetőt, aki eljön közénk, és lelkedet árasz ki ezekre az esti evangelizációs alkalmakra is. Imádkozunk azokért, akik nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre. Tudod, Urunk, hogy ki az, aki szíve szerint itt lenne köztünk, és a testi állapota ezt nem tette lehetővé. Úgy hozzuk a mi betegeinket eléd, ahogy az új szövetségben olvashattuk, ezt üzenték, Uram, akit szeretsz beteg, légy a gyógyítójuk a betegeknek, és akik szomorkodnak, elveszített hozzátartozójuk emléke ott van a szívükben. Adj felülről való vigasztalást és békességet a szívükbe. Hisszük, Urunk, hogy minden vihart, ami ott van a lelkünkben, te magad tudsz elcsitítani és lecsendesíteni. Add nekünk ezt a hitet, hogy teljesen bízunk benned. És így vedd kedvesen a mi imádságunkat, amit csendben mondunk el előtted. Amikor a csendben hozzád kiáltunk lélekben, vagy hálát adunk azért, amit már megtapasztalhattunk. Urunk, vedd kedvesen a mi imádságunkat.
Amen. Együtt imádkozzuk fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a testvéreknek, hogy most az istentisztelet után az ifjúság imaközösségben lesz együtt. Azután, akik a gyermekistentiszteleten szolgálnak, azoknak lesz egy felkészítő megbeszélésük. És ma délután 16:00 tartjuk a házaspári körünk következő alkalmát, amelyre szeretettel hívjuk a házaspárokat erre a délután 16:00 kezdődő alkalomra. Hétfőtől péntekig esténként 18:00 kezdettel lesz az evangelizációs hét, Alföldi Borús Dezső nyugdíjas lelkipásztor szolgálatával. Jöjjünk és hívogassunk erre másokat is. Ezzel együtt megtartjuk kedden délelőtt 8:45-kor az imaóránkat, 9:00-kor a gyülekezeti bibliaóránkat. Kedden este az alkalom után 7:00-kor presbiteri gyűlés lesz, és arra kérem a presbiter testvéreket, hogy írják alá a meghívót az istentisztelet után. Csütörtök délután mindhárom idős otthonban tartunk istentiszteletet, 3:30-kor a naplemente otthonban, 4:30-kor a levendula otthonban és 5:30-kor a máltai otthonban. Csütörtök este az alkalom után 7:00-kor kóruspróbát tartunk. Az evangelizációs hetünket úrvacsoraosztással zárjuk. Jövő vasárnap, a hónap utolsó vasárnapja lesz, úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Balogh József 76 éves korában hunyt el. A temetése szerdán délután 2:00-kor lesz. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Hirdetjük, hogy a templom belső felújítását lezáró hálaadó istentisztelet március 22-én lesz, amikor is Nyilas Zoltán esperes hirdeti köztünk az igét. Múlt vasárnap azt is hirdettük, hogy javaslatokat kérünk a testvérektől, hogy mi legyen a neve ennek a térnek, amelyiken a templomunk áll. A Kossuth-Lajos utcához tartozik, de lehetőség nyílik arra, hogy külön egy olyan tér legyen, amelyiken a templomunk lesz az egyetlen épület. És hát erre, hogy kiről, miről nevezzük el ezt a helyet, milyen tér legyen, ahol a templomunk áll. Köszönjük azoknak a javaslatait is, akik már eddig jelezték. Hirdetem még, hogy a választói névjegyzék közszemlén van megtekinthető, és ebbe a névjegyzékbe be kell vennünk mindenkit, aki meg van keresztelve, konfirmált, református, a 18. életévét betöltötte, és az egyház anyagi terheinek hordozásában is részt vesz. Ha valaki úgy tudja, hogy mindezeknek megfelel, és hiányzik a neve a névsorból, kérjük, hogy jelezze, hogy korrigálhassuk ezt a hibát. Adományok érkeztek. A vasárnapi persei pénzünk a múlt vasárnap 124.815 forint volt, a templom tető felújítására 15.000 forint adomány érkezett, Isten dicsőségére 70.000 forint adomány. Isten áldja meg az adakozókat. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki könyvek kaphatók az Isten tisztelet után. Záró énekül énekeljük a 631. éneket a másik énekgyűjteményünkből. A 631. énekünk így kezdődik. Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom. Különösen a két utolsó verse lesz válasz arra, amit a mai igehirdetésben hallottunk. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Thank you.
Thank you.